Az 1960-70-es években fogalmazták meg először az életközepi válság jelenségét, mondták ki ezt, hogy ilyen létezik. Ezzel együtt úgy veszem észre, hogy az utóbbi évtizedekben került előtérbe, hogy erről beszéljenek az emberek, és foglalkozzunk vele. Te hogy tapasztaltad a kezdeti lelkészi éveidben, hogy lelki gondozásaid során előjött az, hogy 45-60 év közötti férfiak, nők életében valami problémát okoz az, hogy ebbe a korszakába érkeztek az életüknek?
Ezzel a fogalommal én sem nagyon találkoztam. Néhány hónappal ezelőttig, amikor egy társaságban beszélgettünk 40-es korosztállyal, és előjöttek az ő gondjaik, nehézségeik házasságban, családban, munkahelyen, és akkor valaki kimondta ezt, hogy na hát ez úgy érzem, hogy az életközepi válság az életemben. Az tény, hogy többször találkoztam korábban is olyan ügyekkel, esetekkel, amit így neveztek, hogy kapuzárási pánik például. Telik az idő, delelőre jutott az élete, kevesebb van már hátra talán, mint amennyit leélt, és akkor némelyeknél ez egy pozitív folyamatot indít el, másoknál meg hát kapkodást. Felbomlik például egy házasság, egy idősebb férfi összeáll a munkatársnőjével. Ilyen ügyek voltak, de szerintem ezzel a korral is együtt jár, hogy egyáltalán a 20. század és a 21. századi nyugati gondolkodás nyíltabb és őszintébb, és jobban föltárjuk ezeket az ügyeket, gondokat. Ugye a régi világban nem túl sokat lelkiztek, természetesen ez is olyan, mint ami más egyéb téma, hogy túl lehet pörgetni, de valóban szerintem is sokaknál létezik ez a jelenség. De most, hogy ezt a magazinszámot megszerkesztettük, kértük cikkekre, írásokra az ismerőseinket, voltak, akik azt jelezték, hogy ők ilyet nem éltek meg, ők ezzel nem foglalkoztak, ők 60-70 évesek már, és nem is vették észre, hogy ilyennek lennie kellett volna. Tehát ez jelzi azt, hogy valóban különbözőek vagyunk, különböző a genetika, különböző a neveltetés, és hát mindenkinek az élete más.
Tehát azért beszélünk erről, vagy hallunk erről kicsit többet, mert nyíltabb a kommunikáció, vagy lehet, hogy a mai világban valahogy 21. századi ember érzékenyebb, vagy gyengébb mentális állapotban van, mert a stressz a másik ilyen fogalom, amit mindenhonnan hallunk, és sok mindent erre fogunk.
Egyértelmű, hogy nyíltabb a kommunikáció, a tudomány is előre haladott, de van egy romlás, van egy erkölcsi, egy etikai romlás is a nyugati világban, és a technikai világnak a felpörgése, óriási leterheltség alatt élünk sokan sokszor. Komoly tudósok, orvosok jelzik azt, amit a Biblia tulajdonképpen évezredek óta mond és tanít, hogy szükségünk van a pihenőidőre, szükségünk van a hetedik napra, szükségünk van arra, hogy a 10 igét, a 10 parancsolatot komolyan vegyük, hogy az életet védjük, a házasságot, az másik ember jó hírét. Tehát igen, egy kicsit megbolondult a nyugati világ, és ebből fakad a túlzott stresszes élet, és ebből fakadnak válsághelyzetek is.
Miért gondoltad most fontosnak, hogy egy keresztény, egy evangélikus missziói magazinban is szóljunk erről a témáról, amiről egyébként elég sok cikket találni az interneten, könyvek is születtek róla, és sokat is hallunk. Kezdenek idősödni egyébként a nagy sztárok, akik úgy tűnt egy jó ideig, hogy még fiatalok maradnak, amikor más már kezd ráncosodni, ők még akkor se, de hát azért csak eljön mindenkinek a delelőn túli időszaka. Tehát lehet, hogy ez is előhozza a témát, hogy valamit kezdeni kell ezzel, hogy mást látunk, mint amit akarnak láttatni.
Azért fontos ezekkel a témákkal foglalkozni, mert az életünk köztartoznak, és létezik valóban a kereszténységen belül, egyházi gondolkodáson belül egy bizonyos prüdéria, elfolytás, hogy mi csak a hitünkkel foglalkozunk, mi csak imádkozunk, Bibliát olvasunk, és sokan nem tudják összekapcsolni a hitüket a gyakorlati élettel, és ezt próbáljuk tanulgatni attól, hogy mondjuk én egy újjászületett keresztény ember vagyok, attól még ember vagyok, és idegrendszerem van, amely elfáradhat, megbetegedhetnek szerveim. Erre is, mint mindenre, úgy érezzük, hogy az evangélium választ ad, tehát az Isten törvénye és az Isten szeretete, az Isten igéje, hogy meg lehet bánni a bűneinket, hogy van bűnbocsánat, van újjászületés, és ez a lényeg, ezt hirdetjük, ezt mondjuk. De én úgy gondolom sokakkal együtt, például egy korábbi református lelkész, aki nagyon hatott az én gondolkodásomra, és dr. Gyökösi Endre, aki élő hitű lelkipásztor volt, de fontosnak érezte, hogy foglalkozunk az emberek pszichéjével is, értsünk jobban hozzájuk, és ne csak úgymond papoljunk, ne csak mondjuk a szép szent beszédeket, És ezért szólítunk meg, akár ebben az újságban is orvost, pszichológust, és mindenki mást is, de hát természetesen teológusokat is, Bibliához, talán az átlagosnál jobban értőket is, hogy segítsünk mindazoknak, akik elfojtják magukban ezeket a felismeréseket, hogy ők is törékenyek, ők is esendőek, ők is kerülhetnek válságba, és akkor ezzel mit lehet és mit kell kezdeni.
Vannak bibliai szereplők, akiknek a példáján tanulhatunk valamit az életközepi válság kezeléséről?
Szerintem nagyon sok. Tel is teli van az Ószövetség, Újszövetség is. Igazi, plasztikus, emberi történetekkel, az Istenben hívők életéről sem tagadja el ezeket a törékenységeket, depressziós hullámokat. Gyakorlatilag sorba vetnénk szinte a Biblia összes szereplőjét. Mózes, aki belefárad sokszor a vezetői szerepbe, összetöri a kőtáblákat, amit Istentől kapott, vagy ott van Dávid élete, aki szintén kapkodott, össze-vissza pedig nagyszerű képességű ember volt, és mégis válságba jutott bizony a személyes élete, a családi élete, a házassága, és Illés prófétára is utalhatok, aki Isten embere volt, és túlpörgött és depressziós lett, és meghalni kívánt, ahogy később Jeremiás proféta is, nem beszélve aztán Jobbról, Jobb életéről. Úgyhogy nagyon őszinte és nagyon plasztikus a Biblia, és itt nem csak ez a lényeg, amit én most itt felsoroltam, hogy milyen kríziseket és válságokat éltek ők át, hanem a Szentírás Isten könyve, Isten ihletése, Isten, hogy így mondjam, levele, üzenete az embernek, az emberiségnek, és mi az ige összefüggésében látjuk ezeket az emberi drámai történeteket, és azt látjuk, hogy hogyan, milyen eséllyel lehet válsághelyzetekből tényleg bölcsebben, érettebben kijönni, de nem a válság az érdekes, hanem azt felismerni, hogy a kísértés, a nehézség, az összetörés, az mindig egy esély a tovább lépésre, a megújulásra, a lábra állásra. Egyik kedves bibliai igém az, amiben azt olvassuk, hogy ne örüljen ellenségem, elestem bár, de felkelek.
Az életközepi vagy akár milyen típusú válság helyzet az ember életében mindenképpen valami irányváltást feltételez, hogy utána más módon folytassa az ember az életét, vagy új célokat is kitűzzön?
Egészen biztos, hogy ez is benne van. Én szerintem nem lehet itt szabályokat lefektetni, mert minden ember más, minden élethelyzet más, és olyan is, hogy ugye a bolond ember nem tanul a válságaiból, nem tanul a hibáiból. Létezik olyan, hogy megkeményedünk, és már csak azért is abban a helyzetben maradunk, tehát bizony szembe kell nézni ezzel is. Aztán azt is ki kell mondanunk, hogy a válsághelyzetek, a kritikus, krízises állapotokban bizony elveszthetünk embereket, bizalmat, becsületet, sok mindent elveszíthetünk. Tehát ez nem egy egyszerű történet, amit aztán talán nem is tudunk visszaszerezni. Vagy hát főleg, hogyha valakit elveszítünk a szeretteink közül. De azt teljes mértékben aláírom és megerősítem, hogy nagyon sok válsághelyzetből lehet kijönni. Győztesen, megerősödve lehet irányt váltani. Igenis van olyan, aki átrendez az életét, elkezd másképpen viszonyulni az Istennel való kapcsolatához, a családjához, a testéhez, az étkezéshez, az egészséges életmódhoz. Tehát igenis lehetnek pozitív irányú váltások a mi életünkben a válságok hatására.
Egy idézetet olvasnék fel Dr. James Dobsontól. Az életközepi válság sokkal inkább a hibás értékrend jele, semmint bizonyos életkorhoz köthető tünet, még ha akkor jelenik is meg. Az ember hirtelen felismeri, hogy a létre, amelyen eddig mászott, rossz falhoz van támasztva. Megtörténhet ez tényleg bármely életkorban, hogy rájövünk, hogy hoppá, rossz felé irányoztuk be a célt. Mennyire lehet túlélni egy ekkora traumát, hogy az egész irány rossz volt, amerre eddig tartottam.
Érdemes árnyalni a témát, hiszen látom azt, hogy ha valakiknek az élete kritikus helyzetbe kerül, néha kényszeresen változtatni akarnak. Tehát nem biztos, hogy változtatni kell, hanem ugyanazt másképpen kell csinálni, más indulattal, más lelkülettel. Például valaki, mondom a saját egyházamat, evangélikusként él, és krízis helyzetbe kerül az élete, és mondjuk rászállnak a Jehova tanúi, akik sokszor a temetőben sétálva keresik a gyászolókat, és látnak egy ilyen édesanyját, aki siratja a gyermekét, vagy a férjét, és akkor próbálják arra rávenni, hogy változtassa meg az életét. Talán éppen azért veszítette el a családtagját, mert rosszul hitt, mert rossz egyháznak a tagja is. Tehát ezt egy ilyen szélsőséges példaként említem, hogy nem kell feltétlenül egy ilyen kényszerbe kerülni. De természetesen igen, mondom a magam hitvallása szerint is, hogy hiszem azt, hogy Isten keres minket, a vele való kapcsolatban kerülnek a dolgaink helyére, hogy ugyanazt az életet élhetem egészen más megközelítéssel, egészen más látással, indulattal, és tapasztalom. Mint lelkész, lelkipásztor is, hogy amikor beszélgetek gyászolókkal, vagy elváltakkal, akiknek összetört a házassága, hogy egy ilyen kritikus, krízises helyzet, állapot elvezetheti őket Istenhez, és felismerhetik azt, hogy Isten ott van az életükben, és megváltoztathatják valóban a gondolkodásukat. Mindezekről többekről tudunk így, hogy egy-egy kritikus helyzetben Istenre találnak, és ő rájuk.
Mit lehet tenni a visszahozhatatlan dolgokkal, vagy az elszalasztott lehetőségek feletti bánattal, szomorúsággal?
Igen, ezek is nagyon-nagyon fontos kérdések. Azt hiszik sokan, hogy ha valami régen volt, akkor azt már el lehet felejteni, az nincs benne az életünkben, de benne van. Vannak, akik gyermekkori sérelmeket hordoznak például, vagy emlékeznek ifjúkori hibáikra, bűneikre, és akkor ezeket próbálják elfojtani. Tehát igen, igen, sok minden történt a múltban, de az a hitünk és az a tapasztalatunk, hogy Isten a múltnak is az Istene. És amikor az Istennel kapcsolatba kerülünk, akkor az a kegyelem, az a bűnbocsánat, az a ajándék, amit tőle kapunk, az a múltra, jelenre és a jövőre is vonatkozik, csak ha lehet, ne folytjuk el ezeket, ne beszéljünk mellé. Bátran, őszintén, gyermeki módon elétárhatjuk ezeket az ügyeket, dolgokat, és hát persze, amit tudunk, rendezzünk a mi életünkben. De az is tapasztalat, hogy maga Sátán, az ördög, aki egy életellenes szellemi hatalom, is meg tudja gyötörni az embereket ilyen gondolatokkal, amivel például Kaint, a Biblia első nagy gyilkosát, hogy nagyobb az én bűnöm, mint hogy ez egyáltalán megbocsátható lenne. De én hiszem, hogy az Úr Jézus pont ezekért jött, pont az ilyen Kainokért, pont azokért, akik maguk fölött ítélnek, akik úgy érzik, hogy az, amit ők elkövettek másokkal szembe, arra nincs feloldás, nincs gyógyulás. Tehát van bűnbocsánat, van gyógyulás, és aztán azt is tudom, látom, hogy többek életében, hát mondok egy példát, amivel sokat foglalkozunk, a magzatoknak az ügye, kérdése, olyan ember, aki esetleg mások vagy maga hibájából, bűnéből elszakadt a magzatától, azt is az Isten meggyógyíthatja, és aztán akár 10-20 év múlva, akkor is, ha nem lehet biológiailag gyermeke, lehet egy nagy családja, Isten családján belül, és bizony akkor megélheti azt, amire teremtettünk, hogy tudunk szeretetet elfogadni és szeretetet adni.
Mi van azokkal, akik nem tudják ezt így elhinni, hogy Isten ad nekik még esélyt, vagy tényleg helyreállhatnak ilyen visszafordíthatatlannak és helyrehozhatatlannak tűnő hibák, sebek az életükben?
Hát ez a dolga keresztényeknek, hogy megtalálják ezeket a reménytelennek tűnő helyzeteket, állapotokat, személyeket, és persze, hogy nem lehet erőltetni semmit. Lehet, hogy mondjuk a lelkitársnak, vagy lelkigondozónak, vagy családtagnak a stílusa kell, hogy megváltozzon vele kapcsolatosan. Én úgy látom, hogy Isten pontosan a csüggedőkért, a fáradtakért jött, és ez a gondolat nagyon megtetszett az elmúlt hetekben, amikor ezt az ígét olvastam, hogy jöjjetek, Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, ott kifejezetten ez van a szövegben, hogy akik terhek alatt görnyedezve éltek, görnyedezve jártok, hogy ezekért jött az Úr Jézus, és hát ez a mi dolgunk, ez a kereszténység küldetése ebben a világban, hogy ezt képviselje.
Az életközepi válság kapcsán törnek házasságok, kapcsolatok. Hogyan kezeljük ezeket? Hogyan támogassuk a társunkat, ha látjuk, hogy kezd megváltozni, és nem tudja, mit kezdjen magával, és meg van zavarodva? Tehát hogyan tudjuk akár kikerülni, vagy felkészülni ezekre a nehézségekre egy házasságban?
Ez már ott kezdődik, ahogy gyerekként látjuk a szüleinket, hogy ők hogy viszonyulnak egymáshoz, a problémákat hogyan kezelik, ezek nyomot hagynak bennünk, azután későbbiekben hát óriási feladata van az oktatásnak, a nevelésnek, az egyházi szolgálatnak, hogy a konfirmáció bérmálkozásra való felkészülés idején beszélünk-e ilyen kérdésekről, a jegyes oktatás, tehát itt a prevencióra szeretnék ezekkel utalni, hogy sokszor már tényleg késő, amikor már minden vérbe fagyva ott van és tönkrement. A felkészülésnél szerintem nagyon nagy hiányok vannak, és sok életellenes, házasságellenes dolog zúdul a fiatalokra, gyerekekre az interneten keresztül. Tudnunk kell, hogy a keresztény emberek is esendőek, törékenyek, kísértéseket átélnek, és egy-egy házasság olyan, mint a hajszálgyökér rendszer, tehát mindennel összefügg, tehát lehetséges, hogy például a férj látványosan csavarog és iszik, de azt nem biztos, hogy tudható, hogy netán a feleség meg otthon mondjuk házi sárkány, vagy frigider, vagy valamit. Ezért a házassági ügyek összetettek ilyen szempontból. Mi mindent meg kell, hogy tegyünk azért, hogy egy házasság meggyógyuljon. Ez az első. Mi ez a minden? Hát nagyon sok minden. Láttam ilyet, hogy egy ifjúsági kör fogott össze egy válásban lévő párért, és pesztrálták a gyerekeket, imádkoztak, lelkigondoltak, stb. A lényeg az, hogy együtt maradt a pár, és még született gyermekük, és azóta is élnek, vagy 25-30 éve együtt. Tehát a közösségnek is óriási a feladata, a lehetősége. El lehet menni házas hétre, házas hétvégékre, lelkigondozóhoz próbálkozni, és látjuk ezt is, hogy létezik komoly bukások után is újrainduló házasság, persze a hegek ott maradhatnak, és azoknak azt tudnám mondani, akik látszólag a megcsalt felek, hogy ők meg gondoljanak arra, hogy netán az ő hibájuk mennyiben járult hozzá egy ilyen helyzethez, mennyiben tudtak dolgozni a házasságokon. Tehát egy házasság az mindenképpen egy közös mű. Azt tudjuk, hogy az Isten igéje élő és ható, és helyreállíthat egészen rossz és beteg dolgokat. Ha meg úgy tűnik, hogy mégsem, akkor meg azt kell lerakni Isten kezébe, és nem engedni, hogy évek vagy évtizedeket megkeserítsen egy-egy ilyen tragédia, egy-egy ilyen drámai fordulat, mert Isten az élőknek az Isten, és ő azt akar, hogy éljük az életünket a fájdalmunk, veszteségeink mellett és ellenére, és megtanuljuk ezeket kezelni, ahogy lehet.
Ugyan ezekről beszéltünk eddig is, de egy mondatban milyen bátorítást mondanál itt a végén egy olyan hallgatónak, aki mondjuk épp a közepén van valamilyen kritikus időszaknak?
Hát egyrészt a Biblia szavai jutnak eszembe, hogy légy bátor és erős, mert hallottad ezt a műsort is, tehát Isten valahogy mindig elküldi az ő jelzéseit, üzeneteit. Nagyon jó, hogyha egészséges, jó baráti kapcsolataink vannak, találunk egy egészséges közösséget, gyülekezetet, és nem szabad feladni, mert láthatjuk a jó példákat, akár a Szentírásból, és a mi életünkből is, hogy tovább lehet lépni. Nyitottnak kell lenni esetleg a szakmai segítség elfogadására is, és hát arra, ami a legnagyobb dolog, hogyha a szívünkben békesség van, tehát ha Isten jelen van a mi életünkben, akkor magamat és a környezetemet és a problémámat is más perspektívából látom.